Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 43. alkalommal rendeztek jogász vándorgyűlést a múlt héten Zalakaroson. A szakmai fórumon a bűnszervezet újraszabályozása, a számítógépes alkotások védelme, az előkészítő ülés hatása a büntetőeljárásban, valamint a választott bíróságok működésének eddigi tapasztalatai is szóba kerültek, számolt be az Inforádiónak Borbély Zoltán közlekedési szakjogász, akivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mik voltak a mostani jogász vándorgyűlés fókusz témái?
Az alakarosi 43. jogász vándorgyűlésen az igazságügyi miniszter asszony dr. Varga Judit köszöntötte először a résztvevőket, és 9 éves Európai Uniós tapasztalatából ismerített példákat. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy ez egy szakmai konferencia, és ő tulajdonképpen itt most nem igazságminiszterként, hanem szakemberként vett részt. Ezek után, a köszöntő szavak után, amelyben egyébként volt aktuális kérdés is, többek között az is, hogy ugye annak idején ügyvédként is dolgozott az igazságminiszter asszony, és nagyon sok olyan érdekes kérdés merült fel, amely előrevetítette a másnapi előadást is, hiszen másnap egy nagyon érdekes téma volt terítéken, a szuverenitás, alkotmányos identitás és az európai jog közösségi kapcsolata. A Sárközi Tamás, a Magyar Jogászegyet elnöke elnökölt, és Navracsics Tibor, az Európai Bizottság biztosa, és Tumf István egyetemi tanár volt, alkotmánybíró tartotta ezt az előadást. Érdekes volt egyébként megjegyezni, hogy ugye annak idején az igazságügyminiszter asszony 9 évet töltött az Európai Parlamentben, és részt vett az európai jogalkotásban is, és hát nagyon fontos az, hogy az Alkotmánybíróság 1992-es határozatára is hivatkozott. Ez egy nagyon alapvető határozat, hiszen ez a véleménynyilvánítás szabadságáról szól, illetve arról, hogy a véleményt annak értéktartalma nélkül védi az alkotmány, illetve most már az alaptörvény, és gyakorlatilag ez egy nagyon fontos döntése volt az Alkotmánybíróságnak. Nagyon fontos az is egyébként, hogy ugye sarkolatos törvények újultak meg az elmúlt időszakban a jogalkotásban. Ugye nem csak az alaptörvény, hanem a BTK, a polgári törvénykönyv, és hát a legfontosabb újítás a polgári perrendtartás, illetve a büntetőeljárási törvény megújítása, új büntetés végrehajtási törvényünk is van, ezek természetesen relatív új törvények, és a nemzetközi magánjogi kódex is megújult. Ami nagyon fontos cél most az igazságminisztérium álláspontja szerint is a fizetésképtelenségi eljárás megújítása. Ezzel kapcsolatban is voltak előadások dr. Bogdán Tibor, kormánybiztos az igazságügyi minisztériumtól, korreferensek pedig dr. Bodzási Balázs, Fabók Zoltán ügyvéd és Zsombolyai Péter, szintén az igazságügyi minisztérium főosztályvezetője tartottak előadásokat. Ami nagyon fontos volt talán, hogy Kovács Árpád némileg ugye nem jogászi előadást tartott, hanem egyértelmű közgazdászi előadást a magyar költségvetés helyzetéről és az Európai Unióhoz viszonyított növekedésünkről, illetve a kilátásokról. Ami nagyon fontos és aktuális téma, a bűnszervezet újraszabályozása, ez pedig már sokkal nagyobb vitákat váltott ki. Dr. Mészár Róza, a Kúria tanácselnöke elnökölt, Gál István ügyvéd, tanszékvezető egyetemi tanára, Pécsi Tudományi Egyetem egyetemi tanára volt az előadó, és a két koreferens, Miskolci Barna, legfőbb ügyészség főosztályvezető ügyész és Molnár Gábor kuriai tanácselnök. Nagyon fontos kérdés, ugye annak idején a bűnszervezet, illetve a többes bűnelkövetői alakzatok, a többes tettesség, a csoport, a tömeg, a bűnszövetség, a bűnszervezet és a terrorista csoport, tehát 6 kategóriát sorolt fel az elmélet. Itt nyáron, július 10-én történt egy változás, és az új törvény a bűnszervezetben beiktatta a hierarchikusan szervezett és a konspiratív működést. A hierarchikusan szervezett, azaz az aláfelé rendeltségi szerveződés mindenképpen megköveteli, hogy a bűnszervezetnek legalább 2 szintje legyen, tehát egy irányító és egy alárendelt. Egyébként 3 vagy több személy, így fogalmaz a törvény, és így fogalmaz a palermói egyezmény is. Ez azt jelenti, hogy egy vezető vagy 2 alárendelt, vagy 2 vezető és egy alárendelt esetén is elvileg, hangsúlyozom, elvileg megvalósulhat a bűnszervezet. Azonban ügyvéd úr, illetve tanszékvezető úr Gál István rámutatott arra, hogy ezzel a változással pontosan azok az ügyek, amelyekben adott esetben 3 elkövető esetén is megállapítható volt a bűnszervezet, szerinte csökkenni fognak, és azt prognosztizálta, hogy 80-90%-kal csökkenhet a bűnszervezetes ügyek száma. Ezt hangsúlyozta, hogy a védői, ügyvédi kalapja mondatja vele, ami természetesen egy prognózis. Ugyanakkor Gál István rámutatott arra is, hogy nagyon fontos például elhatárolni a bűnszövetségtől a bűnszervezetet. A legfőbb ügyészség körlevele is pontosan ezt mondja, hogy meg kell vizsgálni a folyamatban lévő ügyeket. Azt hangsúlyozni kell, és ezt hangsúlyozta Mészár Róza, a vita levezetője is, hogy a klasszikus bűnszervezet, tehát a maffia jellegű cselekmények esetén sem az új, sem a régi szabályozás nem lesz eltérő. Tehát azokat a, most hadd ne mondjak neveket, de a híres maffia jellegű elkövetéseket az új és a régi törvény is a bűnszervezet kategóriájába sorolja. Molnár Gábor némi kritikai illette azért a szabályozást, szakmai kritikát mondott, mert ugye az új szabályozás azt mondta, hogy a legfelső bíróság gyakorlata törvényrontó volt. Ez azt jelenti, hogy nem követelte meg az aláfölé rendeltség bizonyítását. De a törvény sem követelte meg korábban. Tehát ami itt új elem, ugye legalább három személyből álló, ez ugye a korábbi megfogalmazás, vagy a három vagy több szeméből álló, ez tulajdonképpen csak stilisztikai módosítás, mert a korábbi megfogalmazás legalább három szeméből álló, illetve a három vagy több szeméből álló, ez igazán nem nagy különbség. A hierarchia viszont mindenképpen újdonság, mert korábban ezt nem követelte meg, a törvény és a konspiratív jellegű elkövetés is újdonság. Nagyon érdekes egyébként, hogy ugye korábban valóban nem volt benne a törvényszövegben a hierarchikus kapcsolat, és az egy érdekes kérdés lesz, hogy a folyamatban lévő ügyekre ez milyen kihatással van, illetve hogy milyen szerepe lesz ebben majd az ügyészségnek. A legfőbb ügyészség kiadott egy körlevelet, ezt Miskolci Barna ismertette, és ebben a körlevélben nagyon sok minden olyan szempontot felsorolt a legfőbb ügyészség, amelyből következtetni lehet a törvényalkotó szándékára. Tehát például a strómanok alkalmazása ilyen, vagy ilyen az úgynevezett fantom cégek alkalmazása, fiktív cégek alkalmazása, amelyek egyébként a korábbi gyakorlatban is benne voltak. És felhívta még a figyelmet egy nagyon érdekes momentumra. A palermói egyezmény hivatkozik a módosítás is, és a legfőbb ügyészségi körlevél is. És itt gyakorlatilag a palermói egyezményben nem szerepel a hierarchia, csak a jól felépített, struktúrált szervezet. Tehát a fejlett szervezettel kell rendelkezni a bűnszervezetnek. Ugye két szélsőséges álláspont van, hogy minden marad a régiben, illetve hogy nagy horderejű csökkenés várható a bűnszervezetek számában.
Az is érdekes téma lehetett, amelyről az igazságügyi miniszter beszélt és ön is említette, mármint amely a tech cégekre vonatkozó és az adatvédelemre vonatkozó előadás volt. Ön erről a témáról mit gondolt? Hát ez milyen jogi problémákat vett?
Igen, abszolút, hát többek között adatvédelmi problémákat is felvett, és azt is megemlítettük, hogy ugye most már teljesen átalakult a kapcsolattartás, egyértelműen felvetett adatvédelmi problémákat is. Korábban, a korábbi vándorgyűlésen, Lilafüreden szóba kerültek a GDPR új szabályai, tehát az adatvédelmi szabályok, és hát ebben a tekintetben is mindenképpen reális veszélynek látom én is ezt, és nagyon fontos volt az, hogy ezzel is foglalkozott a konferencia. Ez mindenképpen ez egyik legégetőbb probléma lesz a közeljövőben. Ami még esetleg érdekes, hogy az előkészítülésről is volt egy előadás. Ez az előkészítülés, ez a közkeletű szóval, vagy a közvélemény által vádalkunak minősített intézmény. Ebben az ügyészség szerepe nagyon jelentős. Itt Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke elnökölt, és Székely Ákos kúriai tanácselnök, és Bodony István, a legfőbb ügyészség megbízott főosztályvezető ügyészet tartott egy előadást. Nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag van olyan bíróság, amely szinte kiürült az előkészítülés kedvező hatása miatt. Én azt gondolom, hogy az előkészítülés az egyik legforradalmi áttörése az új büntetőeljárási törvénynek, amelyben, hogyha a vádlott a váddal egyezően beismer és lemond a további bizonyítás, illetve a tárgyaláshoz fűződő jogáról, akkor a vád szerinti minősítést és a vád szerinti tényállást már nem támadhatja. Természetesen lehetséges az, hogy a büntetést mondjuk megfellebbezi. De volt már olyan is, amikor a bíróság nem fogadta el a beismerő vallomást, és jogos védelem címén felmentő ítéletet hozott egy olyan súlyos cselekményben, életemes cselekményben, ahol egyébként a vádlott beismert.
Mindez jelentősen gyorsítja az eljárást?
Igen, ez egyértelmű az eljárás gyorsítása. Eljárás. Ezt annak idején, hogy hát a polgári perrendtartásban ezt per koncentrációnak hívják, hát itt mondhatjuk azt, hogy ez ugye nem nagyon fontos, hogy mivel itt az, ezen az ülésen, az előkészítő ülésen nem zajlik bizonyítás, ezért nem beismerő vallomás, hanem beismerő nyilatkozatot mond a törvény, és erre ifjabb Varga Zoltán, aki egyébként az ügyvéd előadója volt ennek a témának, külön fel is hívta a figyelmet, hogy milyen hatása van. Gyakorlatilag markánsan csökkenhetnek az ügyek befejezési ideje, és markánsan csökkenhet a bíróságok ügyterhe. Tehát gyakorlatilag lehet úgy is fogalmazni, hogy bizonyos bíróságokban szemmel láthatóan és kézzelfoghatóan csökkent az ügyteher. Tehát ez mindenképpen egy fontos kérdés, de az is nagyon fontos kérdés, hogy ennek a beismerő vallomásnak és a tárgyalásról való lemondásnak olyannak kell lennie, amely nem ébreszt kétséget a bíróban. Tehát nem lehet olyan beismerő vallomást elfogadni például, amikor a beszámítási képesség mondjuk kétes. Tehát nem lehet olyan beismerő vallomást elfogadni, ahol a beszámítási képesség kétes. És ennek a valóságához, életszerűségéhez mondjuk kétsége fűződhet a bírónak, akkor ezt a beismerő vallomást nem fogja elfogadni. Egyébként egy nagy hordalégyben már volt erre példa a fővárosi törvényszéken, hogy a bíróság nem fogadta el a beismerő nyilatkozatot, és folytatta a tárgyalást. Tehát az előkészítődés ez mindenképpen fontos megjegyezni, hogy korábban is első fokon 60-70%-ban jogerős volt a büntető ügyek befejezése. Az ügyek 65-70%-a fejeződik be most is első fokon. De azt is hangsúlyozni kell, hogy nőtt a büntető végzések száma, ez a tárgyalás mellőzéses döntések száma. 2018 második fél évében 1714, még 2019 első fél évében 4400 volt a büntető végzések száma. Tehát ez is azt jelenti, hogy a beismerő vádlottnál nem feltétlenül kell tárgyalást tartani, hanem lehetséges az, hogy a tárgyalást mellőzésével, most már az új törvény szó használata a büntető végzéssel szabják ki a büntetést, de itt is fontos a beismerő vallomás.
Borbély Zoltán közlekedési szakjogást hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.